Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, és két fiatalember a vendégem a stúdióban. Az egyik Fábián Péter, aki Kaposváron színésznek tanul, a másik pedig Kelemen Kristóf, aki a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemen dramaturg hallgató. Történetesen egy évben születtek ám maguk, nem tudtam, hogy ez így lesz, de így alakult, hogy 1990-ben születtek, vagyis bele születtek gyakorlatilag a rendszerváltozásba. Ami hát egy érdekes helyzet, mert azt gondolnám, hogy aki az elmúlt 20 évben cseperedett föl, az már nem azt a fajta színházat, filmet, tehát színház és filmművészetet látta, amit a korábban születettek, akik ezt a pályát választották. Tehát mindenképpen adódik valamiféle kérdés, hogy kell valami heroizmus ehhez szerintem, hogy ma valaki arra tegye fel az életét, hogy színházat csináljon. Úgyhogy óhatatlanul meg fogom ezt kérdezni, hogy vajon mi irányította önöket erre a pályára. De azzal kezdeném, hogy fölteszem azt a kérdést, amit majd föl fognak tenni az újságírók, akik ismerik az életrajzát, hogy elmondhatja már azt, hogy Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem.
Igen, igen, erre hajtok.
Jó, nem kell kimerítem, már vicces kérdésnek szántam, de akkor azt mesélj el, hogy Szekszárdról hogyan kezdődik az érdeklődés a színházán, talán a családból?
Nem. Nálunk senki sem foglalkozott színházzal, én vagyok az egyetlen ilyen elfajzott fickó, aki erre szeretné adni a fejét. De még ott az Isten háta mögött Szekszárdon is lehet színházzal találkozni, hogyha az ember nagyon szeretne. Ott működik a Szekszárdi Német Színház, a Deutsche Bühne Ungarn, és volt szerencsém társulati tagnak is lenni abban a picike kőszínházban, amely egyébként a legkisebb kőszínház Magyarországon. És én ott találkoztam először úgy profi kőszínházi körülményekkel, és ott fogott meg ennek az egész milliónek a varázsa.
Kristóf Pécset nőtt fel, és azt gondolom, hogy Szekszárdhoz képest Pécs egy gazdagabb színházi kínálatot mondhat magáinak, ott több színház van. Ez vajon meghatározó ebben, hogy orientáló, hogy milyen az a színház, amit lát?
Hát igen, mindenképp úgy gondolom, hogy meghatározó, de úgy érzem, hogy ami engem érdekel, arra nem akár a Pécsi Nemzeti Színház volt hatása, hanem sokkal inkább olyan előadások, amit a gimis éveim alatt láttam. Ugye a Lővei Klára gimnáziumba jártam, ahol komoly színjátszó csapatok vannak, a francia tagozaton is nagyon komoly színházi nevelés folyik, és hát sok előadásra mentünk Pestre is onnan, meg jöttek is előadások, például a Hamlet VS a Krétakörtől, és ezek úgy érzem sokkal erősebben befolyásolták a képemet a színházról, mint akár az, amit Pécsen látni többnyire.
Lehet mondani, hogy ez a gimnázium, ahova járt, ez egy színházra nevelő gimnázium?
Igen, sokan vannak, akik onnan indulnak, és színházzal foglalkoznak később. És tényleg nagyon jó közeg, hogy sok olyan ember van, akit ez érdekel.
Péter említette a Szekszárdi Színházat, ami, hát kicsit restelkedve hallgattam, mondta ezt a kedves jelzőt, hogy a legkisebb kőszínház az országban, mert én kritikus létemre még életemben nem jártam a Szekszárdi Színházban, ami nem azt jelenti, hogy nem láttam előadásukat, mert azért ők mozognak, és a több előadásukhoz volt szerencsém, de hát valóban nem egy nagyon frekventált, tehát színház szakmai értelemben nem egy nagyon frekventált hely. Hát ennek ellenére ott is az ember úgy látszik, ha bekerül oda gyerekként, akkor ott is megkapja azt a, hát nem is tudom, minek nevezzem, azt az érintést, vagy azt a misztikus valamit, amitől aztán oda kötődik. Mi ez, meg lehet ezt fogalmazni? Oda került gyerekszereplőként, mesélj ezt el, hogy került oda?
Érdekes történet. Igazából én is gyerekszínjátszóként kezdtem, már az általános iskolában. Csizmás, Kandúr, sorolhatnám ezeket a kis meséket, amelyekben részt vettem. És aztán egyik nap megkeresett a német tanárom éppen két színjátszós próba között, hogy van egy válogatás, egy casting, úgymond, hát Szekszárdon az elég furcsa, hogy van egyáltalán ilyen, de ajánlott engem, hogy menjek el erre a castingra, ugyanis a Kisherceg című előadáshoz kerestek főszereplőt. és abban a szerencsében volt részem, hogy én éppen németet tanultam, sőt, édesanyám is német nyelvoktatással foglalkozik, úgyhogy meg hát eleve szőke vagyok.
Úgyhogy igen, ezért... pont azt nézegettem, hogy valószínűleg szőkébb lehetett akkor, mint most, sőt, mert azért sötétedik, igen.
Sokkal akkor... szőkébb voltam. Aha. Úgyhogy sikerült.
Szőke, szürkés, kék szemű, hát igen, egy ilyen kis sercegnek el lehet képzelni.
Igen, igen, úgyhogy óriási mázlim volt ezzel, hogy az alkatom is passzolt ehhez a szerephez. Így kezdődött ezzel a Kis Herceg című előadással, bejártuk az országot több helyen is, Budapesten is megfordultunk vele, és hát nem állítom, hogy ez volt minden idők egyik legjobb előadása, de olyan szempontból mindenképpen számomra meghatározó élmény volt, hogy beleláttam abba, hogy történik egy próba folyamat, és milyenek a színészek, milyen egy rendezővel dolgozni. Az, hogy ezt megtapasztaltam 12 évesen, az mindenképpen egy óriási élmény volt számomra.
Kértem egy kis önéletrajzot, amiben írt egy mondatot, ami nagyon tetszett nekem. A Szekszárdi Színházban való játékkal kapcsolatban azt írja, hogy ezek a mindennapok egy icipicit jobban elvarázsoltak, mint amennyire kiábrándítottak, ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálkozom a színészi pályával. Hát mi volt vajon az az icipici, amitől végül is arra billent a mérleg, hogy ez vonzó és nem riasztó vagy taszító, vajon?
Ez a szó, hogy icipici, ez egy megúszás részemről, mert nem tudom meghatározni, uh-huh. szavakba önteni, vagy bárhogy verbalizálni azt, hogy mi az icipici. Ez az icipici lehet egy kávé mellett elköltött beszélgetés, amiben felidéztek nekem idősebb színészek olyan sztorikat, amelyektől kicsit szerelmesebb lettem, vagy egy jó pillanat. Tényleg az egyébként leírhatatlan, amikor egy próba folyamat során nem megy, megint nekifutunk, megint rossz, és aztán egyszer csak egy éjszakai próbán összeáll egy jelenet. És az egy leírhatatlan pillanat, amikor egyszer csak megszületik.
És mindenki érzi, hogy hú, ez most
hát ez legalábbis most abban az illúzióban van ilyenkor az ember, hogy az egész világ arra figyel, hogy itt most megszületett valami. És az igaz, hogy előtte ott van a sok ordibálás, veszekedés, csapkodás. Erre írtam azt, hogy ez egy kicsit kiábrándító, sőt nagyon, amikor az történik, de ott az icipici elégtétel, hogy igen, igen, érdemes csinálni, mert meg fog születni ez a valami, ha jól csinálja az ember.
Öregíti a 12 éves gyereket a színházi közeg?
Hát nem tudom.
Koravénesíti egy kicsit, vagy nem?
Nézni, nem
úgy értem,
mennyire.
Tehát úgy értem, hogy belső építkezésben ez egy, azt hiszem, hogy lehet egy kicsit így a kort meghaladóan.
Minden bizony.
Nem? Így képzelem. Rán
talpra esettebb lettem attól, hogy ott végül is magamra voltam utalva. Én voltam, ugye persze mindenki kényeztetett, mert én voltam a kisgyerek, de ugyanakkor én ott hallottam azokat a csúnya szavakat, és azokat a lelki küzdelmeket egymással, meg magunkkal, amiket ilyenkor meg kell vívni. Úgyhogy ez mindenképpen úgy érzem, hogy bepillantás egyben a felnőttek világába is.
Gimnazista korukban tulajdonképpen találkozhattak volna már önök két alkalomból is. Az egyik az, hogy mind a ketten részt vettek országos középiskolai tanulmányi versenyen döntőben magyar irodalomból, történelemből, mind a ketten jól versenyeztek. Ez a versenyhelyzet az vonzó? Vagy hogy van ez? Egyszerűen automatikusan az ember jó tanuló, akkor elindul ilyen versenyeken? Nézek Kristófra és kérdezem tőle.
Hát egyrészt ugye, ha az ember jó tanuló, akkor elindul ilyen versenyeken, szerintem az is nagyon közrejátszik ebben, de hát igen, a versenyhelyzet az mindenképp egy olyan dolog, hogy én például irodalomból amikor indultam, akkor valamiért nagyon erősen elhatároztam, hogy én el akarok indulni ezen a versenyen, és annyira nem is a tanáraim részéről volt egy erős nyomás, hogy induljak, hanem valamiért én nagyon elhatároztam, és már elkezdtem egy fél évvel korábban készülni rá, és nagyon jó is volt, hogy végül is sikerült úgymond sikeres eredményt elérni. De igen, tehát maga a versenyzés, meg maga az, hogy megmutatok úgymond valamit, megmutatom, hogy ebből a tárgyból én vagyok olyan jó, mint a legjobbak abban az évben az országban.
Péternél az ilyen tanulmányi verseny az már így egy színésznek az egyéb próbálkozása volt, egy leendő színészé lenni kívánó fiatalember próbálkozásai voltak, vagy még az a bizonytalansági korszakban történt?
Én próbáltam mindig több csónakban evezni.
Több csónakban, ez nagyon jó.
Még több lovat megülni.
A több csónak lehetett. Isteni, azt Mohácsinak kellene felajánlani. Igen, ja, több igen. Csónakban evezni.
Igen, megpróbáltam. Igen, hát volt olyan, amihez abszolút nem értettem. Értem ez alatt a reál tárgyakat, de humán téren azért volt beleszólásom ezekbe a versenyekbe. Meg hát ugye ott volt mindig a színház, ami egy álom volt számomra, a többi pedig esetleg reális jövőkép. Úgy voltam vele, hogy hát azért megpróbálom majd a színházat is, hobbinak jó lesz, de hogy élesben, hétköznapok szintjén ezzel fogok foglalkozni, ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy elsősorban a tanulmányi versenyekre próbáltam összpontosítani, főleg történelemből, irodalomból.
Tehát két sikeres középiskolai diákkal ülök itt szemben, és majd mindjárt áttérünk akkor az országos diákszínjátszó találkozókon való részvételükre, de előtte hallgassunk egy kis zenét.
Maradt még a táncunk után pár emlék, s egy szép színes álom. Maradnék, ha tudnám, hogyan, ha volna még egy dalunk, ha lenne még egy lassú tánc. Sem ördög, sem angyal, de remélem, hogy eljössz elém, ott felveszem a szép kék kabátom, és úgy futok majd eléd, újra körbejárjuk a várost, és benézünk a felhők mögé, keresve a szép régi álmot. Múlik a varázs, és véget ér a lassú tánc.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Két színházzal foglalkozni vágyó fiatalember a vendégem. Egy kaposvári színinövendék, Fábián Péter és egy budapesti dramaturg hallgató, Kelemen Kristóf. Ők történetesen egy évben születtek, és most oda fogunk kiukadni, hogy tulajdonképpen találkozhattak volna, vagy talán találkozhattak is gimnazista éveik végén országos diákszínjátszó találkozón, ahová Péter több produkcióval bejutott, Kristóf pedig meglepő módon úgy vett részt, hogy valamilyen kritikusi csapattagja volt, és kritikákat írt az előadásokról, jól tudom ezt?
Igen, igen. Ez úgy történt, hogy abban az évben hajónapló műhelyes voltam a Bárka Színházban, és Pécsen az egyetemen szerveződött Roznál Krisztina szervezésével egy ilyen kritikusi csapat, és tehát az az érdekes dolog, hogy oda jártam egyetemre, de nem amiatt mentem ebbe a csapatba, mert hogy oda jártam egyetemre, főleg amiatt is, hogy még első éves voltam, tehát nem nagyon volt lehetőségem találkozni például Roznál Krisztinával, aki a úgymond a legjobb diákjait hívta meg ebbe a csapatba, és én azért kerültem be, mert hajónapló műhelyesként lehetett ugyanúgy menni, és ezért a hajónapló műhely révén kerültem ebbe a csapatba. És az volt a lényege, hogy ott voltunk az alatt, a pár nap alatt, amíg zajlott ez a fesztivál, és hát felosztottuk, hogy mindenki írt előadásokra, minden előadások két kritika készült, és ez ilyen azonnali visszacsatolásként még másnapig legkésőbb kikerült egy ilyen fali újságra, és olvashatták ugye az alkotók.
Péter, találkozott ilyen kritikákkal ott?
Hogyne, én mindig remegő térdel vártam, hogy megjelenjen, úgyhogy nem is tudom, lehet, hogy olvastam akár a te kritikádat is. Most így nem jut eszembe, de ki tudja.
Milyen volt a találkozás az azonnali reakcióval? Érti, hogy mire gondolok? Én ezt, mint kritikus kérdezem, az mindig egy speciális helyzet, mikor a kritikus ott van, ahol az alkotók, fesztivál körülmények között szokott ez így lenni, és akkor rögtön találkozik azzal, hogy milyen hatást kelt a kritikája. Megtapasztalta ezt, hogy milyen kényes dolog írni az alkotók munkájáról?
Igen, ki is írtuk, hogy jöhetnek akármikor hozzánk
reklamálni,
igen, meg kérdéseket feltenni, és jöttek is utána nagyon sokan. Volt például, hogy egy lányt így körbeült mondjuk 6 fiú, és akkor mindig kérdezgették, hogy akkor ezt miért írta, azt miért írta, de hozzám is igen jöttek kérdésekkel, hogy ezt hogy gondoltam, és hát az azért jó, mert egyrészt jó dolog, hogyha vitázni is lehet egy előadás kapcsán, és nem csak így leírom én, hogy mi van, és utána az kikerül a nagyvilágba, és arról nem kapok visszajelzést semmit. És másrészt meg olyan szempontból jó tanulság, hogy az ember tényleg mindig muszáj nagyon pontosan fogalmazni. Tehát mindig szembe kerülök én is azzal, hogy nem fogalmazok elég pontosan, és akár iróniának érthetik azt, amit én csak finom iróniának szánok, és nem feltétlenül kritikai
megjegyzésnek,
vagy bántónak, igen.
Tehát akkor ezt azért megtapasztalta, hogy milyen nagyon-nagyon érzékenyen olvassák, érzékenyek az alkotók a kritikára.
Tehát a legkisebb olyan félmondat, ami nem is az alkotókról, hanem akár az előadás témájáról szól, tehát ami az előadás témája kapcsán valami olyan szúrósabb megjegyzés, ami tényleg a probléma körre vonatkozik, azt is nagyon magukénak tudják érezni, hogy az ő rájuk vonatkozó kritika.
Igen, tehát akkor ezzel már találkozott. Péter, vajon megtapasztalta már a kritikát? Mit írt a Nógrád megyei hírlap a Kishercegről annak idején?
A Kishercegről olyan nagyon nagy szakmai visszajelzést nem
kaptam. Tudom, hogy a Nógrád megyei hírlapban megjelent egy kritika, gondoltam, hát ha emlékszik rá, hogy mit írtak abban.
Húha.
Nem emlékszem.
Úgy emlékszem,
hát régen volt.
Viszonylag pozitív volt ez a kritika, de én elsősorban a nézőktől kaptam visszacsatolást, ami azért egy egészen más dolog, mint hogyha egy szakmai szem mondatait olvassa az ember. Úgyhogy az egy sokkal kellemesebb dolog, hogyha az ember olyan előadást csinál, ami tetszik a közönségnek.
És akkor utcán megszeretgetik meg? Hogy van ez ilyenkor? Kis helyi népszerűség támad?
Igen, igen. Kisvárosban az könnyen terjed, ami mondjuk veszélyes is, mert az ember könnyen elszállhat magától, de hála Istennek remélem ez nem következett be nálam. Minden esetre nagyon, nagyon jól esik az, hogy az ember ott van fönn 2 órát, hablatyol németül, és aztán ott a színpad mögött meg várják, és azt érzi, hogy hálásak. Ez nagyon jó érzés.
Kristóf életében az a diákszínjátszós kritikaírás az nem egyedi epizód volt, mert ő a mai napig is ír kritikákat, ahogy én látom, van neki Kristófnak kritikusi munkássága. Most így dramaturg hallgatóként is, és ez felveti azt a kérdést, hogy vajon mit gondol? Van átjárás a dramaturgi és a kritikusi működés között?
Hát ez érdekes kérdés, mert a felvételén azt mondták nekem, hogy ezt tekintsem úgy, hogy mintha átmennék a háborúban az egyik térfélre a másik térfélre, tehát hogy ezt úgy kell tekinteni. Szerintem van átjárás, de tehát én eleve úgy gondolok az egész színház csinálásra, mint hogy a különböző részterületek közt is nagyon sok átjárás van, ugyanúgy azt gondolom, hogy a kritikusi munka felé is ugyanígy van átjárás, de mondjuk személyesen engem a kritika írás az inkább egyfajta alapot jelentett, vagy egyfajta szemléletmód elsajátítását, vagy kidolgozását, ami alapvetően gyakorlati munkában is nagyon fontos, hogy az ember kívülről tudja látni, meg tudjon gondolkodni akár a színházról, és erre volt nekem jó lehetőség az, hogy kritikákat írhattam, de mondjuk a kritikusi pálya az úgy hosszú távon nem érdekel.
Hát akkor gondolom, hogy tanulta ezt valamelyest a hajónapló műhelyben, és akkor ennek a tanulságait más területen próbálja majd felhasználni. Tehát színház csinálóként. Hát ha érdekli a véleményem, én egyébként azt gondolom, hogy nincsen átjárás. Bár a tendencia ma az, hogy egyre közelebb szorulunk egymáshoz színház csinálók, és azok, akik még azt nézik hivatásosan és írnak róla, de alapjában véve én azt gondolom, hogy ez a kettő nem igen fér össze, egyszerűen azért nem, mert aki valamilyen szinten, valakiknek a révén, valamilyen tapasztalatban benne van a színház csinálásban, annak más az ülői, nézői pozíciója, egyszerűen mást lát abból, ami ott folyik a színpadon, mint az, akinek az a helye, hogy mindig ott ül a nézőtéren, és nézi az előadást, és ír róla, de ez az én személyes véleményem, és erről tulajdonképpen vita van akár az én kollégáim között is, tehát a színikritikusok között, hogy az élet ahogy változik, tehát lehet, hogy ebben is van változás. De hát minden esetre akkor maga ezt a felét is próbálgatja.
Igen.
Ennek a színház környéki nagy halmaznak, ahogy ezt csinálni lehet. Most kicsit hallgatunk megint zenét.
Will you count me in? Been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Safer place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Da 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 hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Just for a while.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Két fiatalember ül a stúdióban. Fábián Péter színésznövendék és Kelemen Kristóf dramaturg hallgató. Hát most lassan eljutunk a nem nagyon-nagyon hosszú évtizedes távlatokra nyúló múltjukban odáig, hogy belépnek egy főiskola kapuján, és elkezdenek színházat, színházcsinálást tanulni. Ami, hát nem is tudom. Ez olyan, tehát lemondással jár, nem tudom másképp képzelni. Tehát, hogy az ember bemegy 20 évesen egy főiskolára, és azt látja, hogy a színház ma egyre nehezebb helyzetben van, hogy nagyon nehéz munka, nem becsülik meg eléggé. Pont ma az Eheti Magyar Narancsban az Ötvös András, egy fiatal, nagyszerű, tehetséges pálya elején levő díjazott színész mondta azt, hogy egyszerűen egy fiatal, tehát nem tudni, hogy egy fiatal hova megy majd, miután elvégezte a főiskolát. Tehát, hogy hogyan képzelték el, amikor, mik voltak a szép nagy álmaik és vágyaik, amikor beiratkoztak Színházművészeti Egyetemre, Kristóf Budapesten, Péter pedig Kaposváron.
Nem csodálom, hogy kicsit hallgattunk, mert...
Ezt nagyon rémisztően hangzott, amit mondtam, gondolom, de,
igen,
de mi volt az a lökés, amitől muszáj ezt csinálni? Hogy...
Hát pont ez, hogy mindenki azt mondja, hogy ez ennek semmi esélye, hogy ez a megsemmisülés küszöbén áll, hogy óriási a túlképzés, és hogy semmi esély arra, hogy megmentsük ezt a kis színház kultúrát itt Magyarországon. És az emberben van ilyenkor egy dac, főleg, hogyha már elhatározta azt, hogy ő ezzel nagyon is szeretne foglalkozni, akkor működik az emberben egy folytonos dacoskodás azzal, hogy már pedig én megpróbálom egy-e fene.
Milyen volt a felvételi? Egyértelmű volt? Siker?
A felvétel?
A felvételi, igen, tehát hogy... Vagy
nem, nagy küzdés volt.
Hajszálas dolog, nagy küzdés.
Nekem ez nagyon, nagyon hajszálasan ment, de nem tudnék olyan embert mondani az osztálytársaim közül, aki ne küzdött volna egy nagyot. Szóval felvételi arról szól, hogy kizsigerelik az embert, és azt nézik, hogy ki mennyire bírja. Talán a tehetség mellett ez a másik, ami nagyon számít, hogy mennyire bírja az ember. És pont azért, amiről az imént is beszéltünk, hogy hiába tehetség valaki, ha nem bírja ezt a sok kellemetlen dolgot, akkor hiába is kezd bele. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy sok helyről hallom ezeket a negatív híreket, de ez a sok negatívum ad valamiféle keserédes erőt, ami tovább hajt.
Hányan vannak az osztályban?
Mi 17-en kezdtük, és most vagyunk 12-en.
Tehát akkor erőteljesen rostálnak?
Rosta is volt, illetve többen is jelezték, hogy ők nem bírják a strapát, úgyhogy maguktól elmentek. Uh-huh. De most itt maradtunk 12-en vitézül, és reméljük, hogy most már végig tudjuk csinálni az 5 éves képzést.
Uh-huh. Kristóf, Budapesten hogy folyt a felvételi?
Hát úgy volt, hogy az első forduló volt egy ilyen nagy műveltségi teszt, utána egy erősen megszűrt kb. 60 ember került be a második fordulóba, ahol meg kreatív írás feladatok voltak, és utána a harmadik, negyedik fordulóban meg szóbeli fordulók voltak. És számomra igazán a végén lett így stresszes a felvételi, mert eleinte így, hogy őszinte legyek, beadtam, de nem bizakodtam annyira benne, hogy sikerül, mert annyira tudtam, hogy ez szerencsén is, meg véletleneken is múlik, és a végén, amikor már éreztem, hogy már közel van, és hát lehetséges, hogy tényleg felvesznek, akkor volt az, hogy így, hát komoly izgalmak, és hát igen, tehát az idegek harca az nagyon megterelő, és hát nagyon kellenek, hogy az embernek jó idegei legyenek ez pályán bármilyen területet akar művelni.
Ezt komolyan vegyük, hogy maga dramaturg szeretett volna lenni, és most is dramaturg szeretne lenni, vagy ez inkább csak egy út ahhoz, hogy...
Inkább egy út. Igen.
Lehet, hogy rendező szeretne lenni, rövid filmeket rendezett, és díjakat nyert, látom.
Még az is lehet.
egy titkos rendező, leendő rendező, igen. Talán.
Uh-huh. Hát az írás is, meg a rendezés is komolyan érdekel, és úgy érzem, hogy a dramaturg szak olyan szempontból nagyon jó, hogy egy eléggé szabad hely, és egy elég jó alapot ad az egész színház csináláshoz, és ebből tényleg sok fele le lehet ágazni, mert annyira nem, tehát maga a dramaturg szakma se egy megfogalmazható és körvonalazható dolog, tehát úgy kezdtük, hogy mi is az a dramaturg, és
az erre... író barátja, azt hiszem Dúró Győző szokta ezt mondani, ha nem tévedek, az író barátja a színházban.
Igen, talán. De tehát erre 11 emberből az osztályból 11 más válasz érkezett, és az osztályfőnökeinktől is két másik válasz.
Osztályfőnökük?
Forgács András és Radnai Anna Mária.
Igen.
Igen.
És... Tehát még keresik a választ arra a kérdésre, hogy mi a dramaturg, igen, azt lehet mondani.
Igen, meg a dramaturg ságnak is szerintem sokféle formája van, tehát egy hagyományos kőszínházi dramaturg az eléggé más munkát végez, mint akár egy alternatív társulatban lévő dramaturg, én úgy gondolom.
Minden bizonnyal, igen. Péter, azon gondolkodtam, anélkül, hogy további kedveket szeretnék elvenni, de úgy eszembe jutott a Koma nevű társulat, amelyik négy évvel ezelőtt alakult, akkor végzett színészekből, és ők azóta a kortárs magyar drámákat visznek színe, nagyszerűen egyébként ilyen alternatív jelleggel, és az jutott eszembe nekem ilyen bánatos öregasszonyként, hogy vajon ők soha nem fognak bársonyfüggöny, rokokó jelmez, alonsparókat. Tehát, hogy erről egy fiatal színész le tud-e mondani, hogy ő valószínűleg egész életében nagyon izgalmas kortárs alternatív színházat fog csinálni, de az a fajta klasszikus színjátszás, érti, mire gondolok, az lehet, igen, hogy egyszer s mindenkorra örökre kimarad az életéből. Ezzel úgy meg lehet barátkozni, hogy ezt el lehet engedni, hogy ez nem érdekes, vagy ez tényleg nem érdekes?
Én úgy vagyok vele, hogy egészen őszintén válaszoljak, hogyha mondjuk 5. év végén kapnék egy szerződést, mondjuk 2 szerződést, vegyük azt az esetet, ez úgysem fog elfordulni.
Igen, de hogy legyen választása, értem, igen.
Igen, akkor lehet, hogy mondjuk egy klasszikus színház és egy nagyon jó alternatív társulat közül ez utóbbit választanám. Azt hiszem, kimerem jelenteni, hogy már most megbarátkoztam azzal, és mondhatnám, hogy az összes osztálytársamat ide sorolhatom.
Értem.
Hogy mi valószínűleg már nem az a színjátszás folytatói leszünk, mint ami most már kihaló félben van így a magyar színházi életben. Vagy legalábbis
igen, a nézőivel
sok
együtt,
szempontból, igen, talán elavult, de ez csak egy személyes vélemény.
Igen, hát ezt nem
is lehet úgy csinálni, igen, hogy ne legyen elavult, de valószínűleg mi már pincékben fogunk felnőni, úgymond. Ez persze nem biztos, de ez engem sokkal jobban vonz, mint mondjuk egy megkérdőjelezhető minőségű.
Értem, tehát mondjuk nem szeretné eljátszani egy 1000 fős nézőtér egy nagy színpadán Rómeót Törrel, és szóval, hogy nem ilyesmire vágyik.
Nem kimondottan. Persze óriási élmény lehet, aha, meg nem, én ezt nem tekintem alsóbrendű dolognak, csak jelenleg engem sokkal jobban izgat az, hogy mit lehet új utakon kitalálni. De hát gondolom ez abból is fakad, hogy még fiatal vagyok.
Értem. Kristóf, magának a dramaturgi munkában mi a vonzó a, a szerző, tehát a darabbal, a szöveggel foglalkozni, vagy inkább a rendezővel dolgozni együtt a darabon, vagy esetleg maga a próba folyamat a színészekkel, vajon mi a legcsábítóbb ebben a munkában? Melyik része?
Hát leginkább talán, hogy egy komplett munkafolyamatnak a része lehetek. Tehát persze az is nagyon jó, hogy egy szöveggel foglalkozni, de az, hogy akár ahogy a próba folyamat végigmegy, és ahogy én is hozzátehetek ahhoz akár ötleteket, akár bármit, és leginkább ez az, ami csábító a dramaturgi munkában, de jelenleg még az egyetemen konkrétan dramaturgi munkára úgy nem készülünk, hogy ami a hagyományos dramaturgi munkát, amin a hagyományos dramaturgi munkát kell érteni, tehát jelenleg még nagyon az alapoknál tartunk, és sokkal inkább ilyen saját magunk írunk, akár az osztályfőnökeinkkel való, tehát az osztályfőnökeink által tartott órákon. Tehát jelenleg engem például sokkal jobban érdekel a drámaírás akár, vagy tehát, hogy egy önállóbb írás, de természetesen később jobban bele kell majd állni ebbe a dramaturgi minőségbe vagy szerepbe, ami egy sokkal korlátozottabb helyzet, de jelenleg még ezzel még így nem kellett úgymond úgy szembenézni.
Hát pillanatnyilag a írói fantáziájukat bontakoztatják ott a
osztályfőnök, inkább.
Mi azt jelenti, hogy ha beadandó feladat van, akkor meg kell írni valamit adott témára?
Igen.
Igen, azt akartam, hogy most a vizsgaidőszakban említette, hogy két beadandó volt. Milyen beadandó feladatok voltak most a vizsgaidőszakban?
Radnai tanárnővel volt egy ilyen, egy egész éves projektünk tulajdonképpen ez, hogy az első fél év végére most egy jelenet szinopszist kellett megírnunk, ami úgy kezdődött, hogy kellett találnunk egy hírt, amit valamilyen szempontból érdekesnek találunk, és azt így tovább dolgozni, míg egy egész dráma történet vagy cselekmény kibontakozik belőle, és ebből kellett most egy jelenet szinopszis leadnunk, és második fél évtől fogunk dialógusokat írni hozzá, és évvégére valamilyen dráma meg fog születni, ami természetesen nem az a cél most még, hogy ezek mesterművek legyenek, hanem hogy ezzel megküzdjünk, hogyan is lehet írni, vagy milyen problémákkal kerül szembe akár egy drámaíró, egy dráma megírása közben, milyen dramaturgiai problémák kerülnek elő. És hát forgástanár úrral, ő vele évközben voltak beadandó feladatok, vele volt egy Shakespeare szonetfordítós óránk, aminél nem az volt a cél, hogy minél inkább hűséges fordításokat csináljunk, hanem inkább az, hogy minél jobban a saját stílusunkat megvalósítsuk a fordításokban. Tehát ez egy nagyon komolyan kreatív feladat volt, és abszolút nem próbált minket így lekorlátozni azzal, hogy pontosan az jöjjön ki a fordításunkból, mint az eredeti szövegből.
Vajon ezek a jelenetek vagy darabkák, amiket írnak, ezek kerülnek színész növendékek kezébe, vagy ilyen szempontból nincs átjárás a különböző növendékek között?
Hát van egy elvileg ezzel kapcsolatban egy terv, de nem tudom, hogy erről mennyire lehet beszélni, tehát erről így pontosabban nem beszélnék, de úgy tervezzük, hogy évvégén ezekkel a szövegekkel fogunk majd együtt dolgozni színészekkel is.
Jó, akkor hallgassunk megint némi zenét.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a
a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Fábián Péter színi növendék és Kelemen Kristóf dramaturg hallgató a vendégem. Színházművészetet tanulnak mind a ketten, egyikük elsőéves, másikuk másodéves. Úgy egészen kívülről néz az ember, el se tudja képzelni, hogy hogyan, mit tanulnak ők. Tehát milyen tantárgyaik vannak például egy színi növendéknek a Kaposvári Egyetemen?
Igen, ezt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos egyetemet, ahol nagy előadó termekben több száz diák hallgat meg egy professzort, hanem pont fordítva. Itt kis termek vannak, melyek mind sötétek és fekete faluak, és nincsenek sokan a diákok, maximum 17-en lehetnek nagyjából, és a professzorok helyett pedig igazi művész lelkek tanítanak minket, színészek, rendezők és elméleti szakemberek. Egészen érdekes tantárgyaink vannak, mikor felvételt nyertem, én is nagyon kíváncsi voltam, hogy na vajon ez hogy fog kinézni a gyakorlatban. Úgy áll össze nagyjából egy napom, hogy délelőtt különböző technikai tárgyakat veszünk, tartozik ide a beszédtechnika, ének, és aztán a különböző mozgás tárgyak, értem ez alatt a táncórákat, illetve a kondicionáló órákat, stb. És délután jön a nagy falat, a színészmesterség óra, amely délután 3-tól eltarthat egészen éjfélig. Itt történik maga a színészetnek a tanulása, hogy hogyan létezzünk színpadon. Általában trimeszterekre van felosztva az év, és mindig jön hozzánk vagy egy vendégtanár, vagy egy helyi kaposvári rendező vagy színész, és akkor ő próbálja nekünk átadni a különböző ismereteket. Úgyhogy ez igazából egy elég gyakorlati oktatásnak mondható.
Kitől lehetett a legtöbbet tanulni, hogy érzi eddig?
Sok fantasztikus emberrel találkoztam már ez alatt a másfél év alatt. Természetesen mindenek előtt Kelemen Józsefet emelném ki, aki a Csiki Gergely Színházban játszó színész, és hát mindenek előtt az osztályfőnököm. Ő egy olyan példakép számomra, aki az első fél évben volt velünk, és olyan alapokat fektetett le az egész osztály számára, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Tehát ezt a megfoghatatlan művészetet valahogy ő annyira pontosan tudta átadni, hogy emlékszem minden egyes szavára. És ez a precizitás, ami őt jellemzi, ez számomra olyan biztos alapokat nyújtott, amelyekben bízva így könnyebben tudom venni talán majd az akadályokat. De sorolhatnék még neveket, akiktől nagyon sokat tanultam.
Soroljon!
Bátran. Például nemrég volt egy kurzusunk Rába Rolanddal, aki ugye a Krétakörnek volt egy meghatározó személyisége, most pedig a Nemzeti Színházban játszik, rendez, és a vele való találkozás is egy életre szóló élmény volt, hogy hogyan csinálja Rába Roland a színházat. Az egy külön tészta volt számunkra, egészen máshogy, mint azok, akik a kőszínházi struktúrából érkeztek.
Igen, lehetséges, hogy igazából ez a tantárgyi leosztás is azt mondja, hogy tánc, meg vívás, tehát hogy ez alapjában véve még ahhoz a klasszikus színházhoz való neveléshez igazodik, amiről azt mondja ön, hogy lejárt már tulajdonképpen, de hát bizonyára lassan ehhez majd a képzés is alkalmazkodni fog gondolom én. Ez érződik? Azért gondolom, ez Kaposváron már érződik. Tehát igen, hogy a Rába Roland kurzus az elengedhetetlen, mert Rába Roland szerűen fognak talán színházat csinálni alternatívan majd, ha felnőnek.
Lehetséges. Ugyanakkor akármilyen is lesz a színház, úgy gondolom most, hogy másfél évet már tanultam ezen az egyetemen, hogy ezek a technikai alapok, ezek elengedhetetlenek. Szóval a Rába Roli ugyanúgy megkövetelte tőlünk, hogy szólaljunk meg színpadon, hogy valamelyest tudjunk énekelni, hogy legyen egy mozgáskultúránk. Attól függetlenül, hogy ő független színházi közegből érkezett, ugyanúgy fontosnak tartja és megkövetelte ezeket a technikai alapokat. Úgyhogy valamelyest azért ragaszkodni kell mindig az alapvető technikai képzettséghez.
És a dramaturg hallgatók mit tanulnak Budapesten? Milyen tantárgyaik vannak?
Hát a színház történeti tantárgyakon túl van zenetörténet, pszichológia, filmtörténet, művészettörténet, és hát az osztályfőnökeinkkel vannak kreatív írás, meg fordítás óráink. És emellett még, ami szerintem nagyon különleges és fantasztikus óránk volt, az a színészmesterség óra. Novák Esztere volt ebben a fél évben színészmesterség óránk, és következő fél évben meg Máté Gáborral lesz, és ez tényleg olyan szempontból nagyon jó volt, hogy beleláttunk abba, hogy mit kell mondjuk egy színésznek csinálni, vagy mit érez, ha ő neki el kell akár egy verset mondani a színpadon, vagy egy jelenetben szerepelnie, és hát teljesen más gondolkodásmód, és nagyon-nagyon sokat tanultam például én belőle, de az osztálytársaim is, ahogy elmondták, tehát hogy ez a hogy mennyire máshogy kell hozzáállni, mint ahogy egy külső szemlélő gondolná.
Ez azt jelenti, hogy Novák Eszter úgy dolgozott önökkel, vagy Máté Gábor úgy fog, mintha színészek lennének, tehát jelenetekben játszottak, és...
Igen, hát Novák Eszterrel
először... Figurákon dolgoztak, vagy helyzeteken?
Hát így annyira konkrétan azért mindig az így meg volt mondva, hogy mi nem vagyunk színészek, és nem volt elvárva tőlünk ugyanaz, mint egy színész hallgatótól. Novák Eszterrel első körbe versekkel foglalkoztunk, amikből aztán olyan fajta jelenetek lettek, hogy a vershez kellett valamilyen akciót hozzárendelni, utána jelenetekkel foglalkoztunk, és a fél év végén volt egy felolvasó színházunk, amit Novák Eszter megrendezett nekünk, és akkor arra egy ilyen osztályfőnökökből, meg ismerősökből álló közönség jött el, és de igen, tehát úgy kell elképzelni, hogy tényleg színész minőségünkbe próbáltuk ki magunkat, és alapvetően szerintem mindenkinek így azon túl, hogy nagyon tanulságos volt, az is jó volt benne, hogy hihetetlenül élveztük ezt csinálni, és úgy gondolom, hogy mindenki azért alapvetően elég jól teljesített ebből kifolyólag is, és nem volt az a fajta kellemetlen érzés, hogy akkor most a szerencsétlen dramaturgok most próbálkoznak valami színészkedéssel.
Tehát, hogy ment Kristóf? Hogy találta? Lehet, hogy színésznek is tudna lenni?
Hát ezt nem tudom.
Most azért kicsit hökkenten húzódik hátrám a mikrofontól, nem? Úgy látom, nem akar színész lenni.
Tehát természetesen nem utasítom el ezt a dolgot, de most, hogyha ilyeneket mondanék, azzal lehet, hogy sokan így inkább mosolyognának, hogy jelenlegi képességeim szerint én ilyeneket mondok, hogy a színészet érdekel, de természetesen nem zárkózom el a színészet elől, vagy a játék elől. Én tényleg rájöttem, hogy hihetetlenül élvezem azt, hogy a színpadon levést, de természetesen ahhoz, hogy mondjuk színész legyek, ahhoz azért nagyon komoly alapokat kéne lefektetnem, tehát most nem pályázom olyanokra, hogy a diploma után Vígszínházhoz leszerződök, mint színész.
Nem, jó, nem. Péter, van olyan, hogy valamelyik tárgyban gyengébb az ember, a másik meg erőssége?
Azt hiszem, hogy egyértelműen igen. Sőt, szinte kialakulnak szerepek egy osztályban, az szerint, hogy ki miből jó és miből gyengébb. Tehát nálunk is megvan az osztály táncosa, az osztály legkondisabb sráca vagy lánya, és úgy alakul valahogy ki egy közösség, hogy jó esetben, ha segítjük egymást, hogy attól függően, hogy éppen melyik tárgyból kell teljesíteni, mindig van egy vezér alak, aki abból a tárgyból meghatározó, és akkor a többiek mögé állnak, és így valahogy együtt felzárkóztatjuk egymást.
És melyik az ön reszortja?
Én általában ilyen szóvívő vagyok.
Szóvívő?
Mondhatni. Igen. Főleg az elméleti tárgyakból tudok segíteni a többieknek, főleg a gimnáziumi múltam miatt, amiről beszéltünk is. A történelmi, történeti tárgyakat szívesen leadom, úgymond az osztálytársaimnak, ők meg cserébe megtanítanak néptáncolni, mondjuk. Ez ilyen üzleti alapon működik, de ugyanakkor persze a segítőkészség meg a szeretet a meghatározó ebben.
Dramaturgtantárgyakból lehet választani, hogy ez nagyon jól megy, hú, ez meg gyengém nekem?
Szerintem annyira nem. Én nem érzem ezt, mert annyira, tehát nálunk eléggé hasonlóak a tantárgyak olyan szempontból, hogy a legtöbb elméleti, és az elméleti oktatásban meg kevésbé jönnek ki ezek a nagy különbségek.
Nem annyira változatos, igen.
Igen, olyan szempontból talán, hogy van, aki, tehát van, az talán lehet, hogy körvonalazhatóbb, hogy kit... milyen, hogy is mondjam, hogy...
Mi áll közelebb hozzá? Vagy?
Igen, mi áll közelebb hozzá, vagy ki milyen alkatú, de ez inkább már ilyen személyiségkérdés. Tehát van, aki sokkal vitázóbb, vagy van, aki meg sokkal kevésbé megy bele vitákba. Ez igazából, ez meg már így... hogy mondjam, ez így messzire vezető kérdés, de alapvetően, tehát, hogy nem látok nagy különbséget így a tárgyakban, hogy ki mihez értene jobban.
Ki a kedvenc drámaírója? Hát most, hogy egy kicsit így belelássunk a dramaturgi személyiségébe. Kit nevezne meg?
Hát lehet, hogy nagyon közhelyes, de egyértelműen Shakespeare-t.
Hát a leggazdagabbat.
Igen.
Jelölte meg.
Igen. De hogyha mondhatok többet is.
Igen, ami, igen, hogy ne.
Akkor hát kortárs drámaírók közül mondanék egyet, aki bár sajnos már nem kortárs, de még kortársként kezelik, Sarah Kane, aki nekem egy hihetetlen fontos találkozás volt, és nagyon-nagyon különlegesnek tartom a munkásságát, még hogyha csak ilyen kicsi öt drámából álló munkássága is volt. Őt mondanám még.
Uh-huh. Péter, van példaképe?
Példaképem? Nem tudnék megnevezni egy olyan embert, akihez én szeretnék felzárkózni, vagy nagyon hasonlítani, de természetesen számomra is vannak olyan meghatározó színházi emberek, akikre felnézek, és akiktől úgy érzem, hogy sokat tanulhatnék, ha esetleg találkoznék velük mindenképpen.
Vannak vajon vágyaik arra vonatkozóan, hogy 10 év múlva hol lenne jó lenni, és mit csinálni? Hova képzelni el legszívesebben 10 év múlva Fábián Pétert? Fábián Pétert, Kelemen Kristófot?
Természetesen vannak ilyen vágyaim. Nagyon merészek, de hogyha már egyszer így belemegyünk egy ilyen fantáziát igénylő kérdésbe, akkor én bátran elereztem magam. Szóval nekem a kedvenc színházam az Örkény. Örkény színház itt Pesten, és hát ha teljesülne egy nagy álmom, akkor az biztosan az lenne, hogy egyik nap kinyissam a postaládát, és ott legyen Mácsai Pál aláírása, hogy Péter, gyere az Örkény színházba.
Hát pedig azért az nem egy nagyon alternatív színházi fajta, ez egy ilyen régi, mozi jellegű, igen, nagyon kukucska, nagyon fölfelé néző színház épületben egy kitűnő társulat. Áhá, szóval oda vágyna, ott de szeretne lenni és játszani 10 év múlva. Ott mondjuk mit?
Mondjuk mit?
Uh-huh. Most ki fogok húzni valami klasszikust belőle, úgyis.
Én nem zárkózom el a klasszikusoktól, tehát félreértés ne essék, de úgy gondolom, hogy azt is sokféleképpen lehet megközelíteni. Szóval én minden további nélkül játszanék akármilyen Shakespeare-t, sőt például a kedvenceim nekem a tragikus triász tagjai. Szóval Aiszkülosz, Szofoklész, Euripidész, bármikor jöhet.
Hát talán valami őrként szavazzunk meg oda magának.
Legyen őrkény. Legyen egy tóték.
Jó. Egy mondjuk. Tóték van?
Hát nagyon örülnék, bevallom őszintén.
Kristóf?
Hát nekem, tehát eléggé, úgymond én az a típus vagyok, aki nem fél tényleg nagyon nagyot álmodni, tehát így nem is mondanék konkrétumokat, mert számomra tényleg a csillagos ég, úgymond a cél, tehát 10 év múlva, hát nem tudom, ott leszek 10 év múlva, leszek, de tehát így bármit el tudok képzelni magamról, tehát akár az írás, akár a rendezés, akár a filmrendezés terén is, hogyha valahol tudnék tényleg működni, meg sikereket elérni, akár itthon, akár külföldön, de tehát azért is nem akarok konkrétumokat mondani, mert hogy visszahallgatni majd 10 év múlva lehet, hogy elég kiábrándító hát lenne, igen, hogy miket gondoltam akkor.
Jó, hát akkor én azt kívánom, hogy a meg nem fogalmazott álmok is teljesüljenek. Sok sikert kívánunk a pályájukon. Köszönöm szépen a figyelmet, Fábián Péter színi növendéket és Kelemen Kristóf dramaturg hallgatót hallották az Ahol hely van műsorban. Viszont hallásra!